Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk a mi Urunk Jézus Krisztus születésének történetét, ahogyan elénk adja ezt a Szentírás Lukács evangéliumának második fejezetében. Lukács evangéliumának második fejezetében, az első verstől a 20. versig terjedő szakaszban. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte első szülött fiát. Bepójálta és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma néktek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra. Találtok egy kisgyermeket, aki bebójálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta a szívében. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik. Boldogok mindazok, akik hallják Isten ígéjét, és szívüket megnyitják annak befogadására, és készek annak engedelmeskedni. Gyertek, testvéreim, csendesedjünk el, és imádkozzunk most. Hálaadással magasztalunk téged, dicsőséges mennyei édesatyánk, mert ahogy régen, most is minden pontosan úgy van, ahogy te elmondtad, kijelentetted, ahogyan te akarod. Köszönjük te neked azt, hogy emlékeztetsz bennünket, hogy semmi sem csak úgy véletlenszerűen és esetlegesen történt és történik velünk és körülöttünk. Magasztalunk téged, hogy ebben az órában is fölemeled a mi tekintetünket a láthatókról önmagadra, és ezáltal vigasztalsz és erősítesz bennünket, hogy tudnélik tudtunkra adod. Minden dolog fölött te magad állsz. Köszönjük te neked, hogy megszólíthatunk. Köszönjük te neked azt, hogy segítségül hívhatunk. És köszönjük te neked azt, hogy beavatsz bennünket mindabba, ami történik, ami történt és történni fog. Magasztalunk téged azért, mert te nálad van az igazság, te magad vagy az igazság. Éppen ezért segíts meg bennünket, hogy oda találjunk te hozzád, hogy megértsük azt, amiről te beszélsz, megértsük azt, amit tettél értünk a múltban, megértsük azt, amit tenni fogsz velünk a jövőben. Légy így itt közöttünk, és engedd, hogy téged csodáljunk ebben az órában, látva téged annak, aki te valójában vagy. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és a 327. dicséretünket énekelve folytassuk Isten tiszteletünket. A 327. dicséretünknek énekeljük mind a 4 versét. Ó, jöjjetek, hívek ma lelki nagy örömmel, a jászolhoz, Betlehembe jöjjetek el.
Jöjjetek, hívek ma lelki nagy örömmel, a jászolhoz, Betlehembe jöjjetek el. Megszületett az angyalok királya, ó, jöjjetek, imádjuk, ó, jöjjetek, imádjuk, ó, jöjjetek, imádjuk, az Úr Krisztus. Az életnek szent Ura, dicsőség királya, itt fekszik a jászol, mint nagy szegényen. Dicsőséges, szent és örök Isten, ó, jöjjetek, imádjuk, ó, jöjjetek, imádjuk, ó, jöjjetek, imádjuk, az Úr Krisztus. Ti angyali lelkek, zengjetek az Úrnak, és nyígodva örvendjetek húzó hívek. A magas mennyben dicsőség Istennek, ó, jöjjetek, imádjuk, ó, jöjjetek, imádjuk, ó, jöjjetek, imádjuk, az Úr Krisztus. Jézus, kihez napon érettünk születtél, csak kékedet illet szívünk, testet öltött égen. Ó, jöjjetek, imádjuk, ó, jöjjetek, imádjuk, az Úr Krisztus.
Kedves testvéreim, Isten igéje, amelyet magyarázok közöttetek, a már olvasott szakaszban Lukács evangéliumának 2. fejezetében található megírva, a 11. versben, ahol ezeket olvassuk: üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Kedves testvéreim, szülőfalum templomában A szószék fölött egy felirat fogadott mindenkit, aki a templomba lépett. Engem is ez a felirat fogadott körülbelül 18 éven keresztül. 6 évig, amíg nem tudtam olvasni, nem tudtam, hogy mi ez a felirat. Aztán néhány évig az Isten tiszteleten annak örültem, hogy el tudom már magam is olvasni, ki tudom betűzni. És aztán volt jó néhány év, amikor a kérdést megértve rám nehezedett ennek a feliratnak az üzenete. Ugyanis az áll ott a szószék fölött mind a mai napig, ez a kérdés Máté evangéliumának 26. fejezetéből, miért jöttél? Miért jöttél? Nekünk is van feliratunk a szószék felett, de ha megengedik a testvérek, emellé szeretném ma virtuálisan odaírni és oda vetíteni ezt a kérdést, miért jöttél, miért jöttetek? Nem véletlen, hogy ezt kérdezem. A keresztényeket ebben a világban még csak-csak megértik, akkor, amikor úrnapokon, vagy ahogy szoktuk mondani, a vasárnapokon elmennek a templomba. De joggal teszik fel azt a kérdést nekünk és velünk kapcsolatban, hogy minek megyünk el hétköznapokon a templomba. Hiszen ma is egy szerdai nap van. Most nincs erre parancs. Ez nem a 7. nap, amikor meg kellene állni, és oda kellene szentelni magunkat, az időnket, az energiáinkat Istennek. Ez egy úgynevezett hétköznap. Miért jöttél? Mi célból vagy itt? Ideje, hogy tisztázzuk ezt a kérdést, és ideje van annak is, hogy helyes választ tudjunk adni. Azért indokolt ez, mert tudjátok, megesett már az, hogy egy szombati napon arra lettem figyelmes, hogy ünnepi ruhába öltözött család érkezik ide föl a dombra. Nem szoktam meglepődni, ha valaki ide jön a templom közelébe, de amióta ez az eset megtörtént, szombaton, ha egy család ünneplőbe öltözve jön ide a templom dombra, az már gyanús kezd nekem lenni. Általában, mint ahogy akkor is kimegyek, és kimentem, megkérdeztem, miért jöttek. Azt mondták, esküvőre jöttek. Kicsit csodálkoztak, amikor mondtam, hogy én vagyok a lelkész, és nem tudok róla, hogy itt most ebben az órában esküvő lenne. Már kezdem sejteni, és tudom, hogy ezek a családok valamit eltévesztettek. Hát így volt ez akkor is, és miután beszélgettünk, kiderült, hogy ők Káposztás megyerre mennének egy esküvőre, de azt kellett mondom, hogy ez itt Békás megyer. És ha oda akarnak menni, akkor át kell menni a Dunán. Na, odaérünk-e még, kérdezték. Mondtam, hogy a templom biztos ott lesz. A násznép ott lesz, azt nem tudom, sok mindentől függ, de a templomot biztos meg fogják találni Káposztás megyeren. Hát testvérek, szóval ha ma ide jöttünk, akkor tudnunk kell azt, hogy miért jöttünk. Mert csak akkor nem fog bennünket csalódás érni, csak akkor nem fog bennünket meglepetés érni, ha tudjuk, hogy miért jöttünk. De engedjétek meg, mint lelki pásztorotoknak, aki nagyon sokféle karácsonyi beszédet hallgathattam meg az elmúlt időszakban, személyesen is, hogy azt feltételezzem, mégis vannak itt közöttünk olyanok, akik nem biztos, hogy tudják, hogy miért jöttek ma ide. Nem biztos, hogy tisztában vagyunk itt mindannyian azzal, hogy miért jöttünk ide. Nem nehéz a világ forgatagában és karácsony forgatagában eltévedni. Nem nehéz a korunkban eltévedni. Ez a kor az újratervezés lázában ég. Mi mindent újra kell, hogy tervezzünk. Mert nagyon sok útról, ahova elvezetnek bennünket, ahova elkerülünk, kiderül, hogy nem oda akartunk jutni. És akkor jön az újratervezés. Újra tervezzük a családot, újra tervezzük a házasságot, újra tervezzük a jövőnket, a múltunkat, a jelenünket. Nem könnyű összezavarodni. És engedjétek meg, ha azt feltételezem, ne vegyétek sértésnek, hogy talán nem mindannyian vagyunk tisztában itt, ezen a helyen, mi, akik eljöttünk, hogy miért is vagyunk most itt. Hadd mondjam nektek, hogy a karácsonyi történetet fölolvasván nagyon egyszerűen azt kell, hogy mondjam, hogy ma egy személy miatt vagyunk itt. És ha ma valaki ide bejönne, akkor biztos arra gondolna egy kívülálló, hogy az az egy személy, aki miatt ide jöttetek, az, aki szónokol. De remélem, hogy nem ezért vagytok itt. Egy másik személyért vagyunk itt, ő áll a középpontban, ez pedig nem más, mint Jézus Krisztus. Jézus Krisztus. Az ő földre jöveteléről, az ő közénk való érkezéséről emlékezünk meg. Nem tegnap este jött el. Nem is ma jön el. Ő több mint 2000 éve megérkezett. És mi azért vagyunk itt most együtt, hogy erről az ő jöveteléről és érkezéséről megemlékezzünk. Mondhatnám azt is, hogy Jézus Krisztus születésnapja miatt vagyunk most együtt, de tudjuk azt, hogy ez nem teljesen igaz. Ebben az értelemben nem teljesen igaz, hiszen azt tanítja nekünk a Biblia, a Kolossé levél első fejezetének 16. versében, hogy ő már akkor is volt, amikor mi még nem voltunk. Azt tanítja nekünk a Szentlélek, hogy Jézus Krisztusra nézve teremtetett a világ mindenség. Nem teljesen az ő születésnapja ez. Mondjuk így inkább a földre érkezésének a napja. Úgy is szoktuk ezt mondani, az a nap, amikor az Isten emberré lett. Fontos, hogy megértsük ezt. Mit is jelent az, hogy az Isten emberré lett? Mert ez tulajdonképpen nem mást jelent, mint hogy a végtelen, a korlátlan megalázta magát, és felvette a véges létformáját. Fölvette a mi létformánkat. Isten oldaláról nézve, ez az esemény valami furcsa esemény. Amikor a végtelen megalázza magát, hogy fölvegye a véges létformáját. Mindezt úgy tette, ahogyan ez itt a végesben közöttünk történni szokott a teremtés óta. Fogantatott és megszületett. Nem repülő csésze aljak hozták ide valahonnan, hanem úgy vette föl a végtelen a véges létformáját, hogy fogantatott és megszületett. Ebben az értelemben Jézus születésnapjáról beszélünk, földre érkezésének napjáról. Ez a nap tehát, amely változó, hol ide, hol oda esik, ami hétköznapjainkban. És előfordul, hogy olykor úrnapjára is, ez az ünnepnap tehát az ő érkezésének és jövetelének a napja. Szeretném ezt aláhúzni és szívetekben, lelketekben megerősíteni. Mert mi mindannyian hajlamosak vagyunk arról, hogy elfelejtkezzünk erről. És ha kicsit meghökkentő is lesz, mégis azt kell nektek mondjam, hogy ez a nap, ez a mai ünnepnap éppen azért, mert Jézus Krisztus áll a középpontjába, az ő földre érkezése áll a középpontba, éppen ezért nem a család ünnepe. Szeretném, ha mindannyian megértenénk, hogy ez a nap nem a család ünnepe. Ha valaki ünnepelni akarja a családot, az megteheti máskor, de nem karácsonykor kell a családot ünnepelni. Van teremtés napja. A család Isten teremtési munkájának és rendjének az eredménye. Meg lehet ünnepelni a családot a teremtés napján. Meg lehet ünnepelni a keresztény embernek a családot minden egyes nap. Amikor föl kell, és meglátja a szeretteit. Ünnepeljétek meg, de karácsony nem a család ünnepe. Azt is kell mondanom nektek, hogy karácsony nem a szeretet ünnepe. Nem véletlen mondom ezt, hogy karácsony nem a szeretet ünnepe. Azért mondom, mert ez a világ, amiben élünk, és ezt sokszor mi magunk is megtesszük, a szeretetet elválasztotta Istentől. Ez a világ úgy akarja a szeretetet ünnepelni, hogy nem vesz tudomást Istenről. Ti pedig, akik ide jártok, gyakran vagy ritkábban, ti is találkoztok itt egy felirattal. Ti is nézhetitek, ha unalmas a prédikáció. Ott van egy másik, sokkal rövidebb. Az Isten szeretet. Testvérek, a szeretetet Istentől nem lehet elválasztani. És ilyen értelemben a karácsony nem a szeretet ünnepe. Mert ez a világ úgy nevezte ki karácsonyt a szeretet ünnepének, hogy Istenről nem akar tudomást venni. A karácsony, testvérek, nem a Mikulás ünnepe. Lehet, hogy telerakjuk az ablakainkat, lehet, hogy boldogítjuk az unokáinkat, meg a szeretteinket, a különböző figurákkal, történetekkel, de a karácsony nem a Mikulás ünnepe. Ezzel együtt a karácsony nem a fenyőnek, nem a rénszarvasoknak, és még csak nem is az ajándékoknak az ünnepe. Azt is szeretném mondani a sportot szerető embereknek, hogy karácsony nem a kihívás napja. Mert gyakran úgy érzem, hogy karácsonyt a kihívás napjának éljük meg. Legyünk jók. Van egy kihívásunk, legyünk jók. Hallottam valamelyik ünnepi beszédben itt az adventi időszakban. Karácsonykor legyünk egy kicsit jók. Ez a kihívás napja magyarán. Próbáljuk meg. Tavaly egy kicsit jobban sikerült. Ma nem olyan jó az eredmény. Talán azt mondhatjuk. Vagy azt mondjuk, ó, sokat fejlődtem. Lám-lám, megvan az eredménye a sok edzésnek. Testvérek, karácsony nem challenge day. És még csak azt is kell mondanom, hogy karácsony nem a hangulat ünnepe. Ezt is gyakran hallani, hogy itt a karácsony, de nekem annyira nincs karácsonyi hangulatom. Karácsony nem a hangulatok ünnepe. Szóval fontos és érték is mindaz, amivel ez a világ a maga forgatagába összekeveri karácsonyt. Fontos dolog az, amiről beszélünk, amikor a családról, a szeretetről beszélünk, az ajándékozásról beszélünk, a jóságról beszélünk, de tévedünk akkor, amikor karácsonykor ezt állítjuk a középpontba. Nem itt és nem most van ezeknek a helye. Karácsony ünnepének központi figurája, ha szabad ezt így mondanom, központi helye már foglalt. Ez egy személy, ami Urunk Jézus Krisztus. Tudjátok, eszembe jutott az, hogyha Szent Miklós valóban olyan ember volt, akinek őt a hagyomány tartja, akkor ma, ha ide állna elénk, sírva tiltakozna az ellen, hogy őt és az ő cselekedeteit tegyük Krisztus ellenére az ünnep középpontjává. Ha ő valóban szent ember volt, akkor ő nem Jézus Krisztus ellen lépett pályára, hanem ő Jézus Krisztusért lépett pályára. És akkor nagyon tévedünk, ha mégis őt állítjuk ennek az ünnepnek a középpontjába, egy embert, a cselekedeteit, vagy mindazt, amire ő felhívta korának és korunknak a figyelmét. Ez a nap Jézus Krisztus érkezésének a napja. Azt szeretném mondani nektek, hogy akik nem ezért jöttek ma ide, azok rossz rendezvényen vannak. Azok rossz rendezvényen vannak. Mert én ma nem akarok semmi másról beszélni még a maradék időben, csak Jézus Krisztusról. Arról, hogy miért kell, hogy ő újra és újra fölragyogjon előttünk. Miért kell nekünk az, hogy őt újra meg újra meglássuk, és annak lássuk, aki ő valójában. Az angyalok avatnak bele bennünket ebbe a titokba, akik azt mondták a pásztoroknak, üdvözítő született ma néktek. Üdvözítő született ma néktek. Egyre kevésbé értjük, mert korunk nemigen használja ezt a nyelvezetet, mit is jelent ez a szó, üdvözítő vagy üdvösség. Üdvözítő fordítható úgy is, hogy megmentő. Fordítható úgy is, helyreállító. Ó, azt mondjátok, üdvözítő akkor nagyon sok van. Hiszen a történelem, amit élünk, csak a mi nemzetünk története is tele van olyanokkal, akik helyreállítottak. Tele van olyanokkal, akik megmentettek. Miért pont Jézust ünnepeljük? Miért pont ő legyen ennek az ünnepnek a középpontjába? Azért, mert erről a Jézusról, az üdvözítőről úgy szóltak az első keresztjén prédikációk, apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. fejezetének 12. versében azt olvassuk, nem adatott más üdvözítő. Mi azért beszélünk Jézus Krisztusról, testvéreim, és azért nem akarunk róla megfeledkezni, mert nincs más üdvözítő. Nem adatott más üdvözítő. Ez azt jelenti, hogy nem tud senki igazán megmenteni és helyre állítani bennünket, csak Jézus Krisztus. Nem tudnak segíteni emberek. Nem tudunk segíteni mi magunkon. Nem tudnak rajtunk segíteni azok, akik már meghaltak, akkor sem, ha szenteknek nevezzük őket. Csak egyetlen egy valaki van, ezt hirdették már az első keresztjén prédikátorok is, Jézus Krisztus, aki az üdvözítő, aki a megtartó, aki a helyreállító. Kedves testvéreim, hogy ezt megértsük, egy képet használok, talán nem lesz ez idegen ma a különböző sorozatok meg filmek világában. Mindannyian láttunk már bizonyára, sokszor már sajnos élesben is látni ilyet, élő közvetítésben, helikopteres mentést. Például helikopteres hegyi mentést. Akik láttak már ilyet, azok tudják, hogy ez nem csak arról szól, hogy a bajba jutott emberek fölé oda repül egy helikopter, amiből kidobnak egy kötelet. Az mindig úgy néz ki az ilyen mentés, hogy jön a helikopter, kidobnak egy kötelet, és valaki azon a kötélen leereszkedik azokhoz, akik bajba jutottak. Miért történik ez meg? Azért, mert aki akkora bajban van, hogy ilyen módon kell kimenteni, az a legtöbbször össze van zavarodva. Azt mondhatnánk, mi sem egyszerűbb, mint egy kötelet megragadni. És aztán húzzák föl. De akik ilyen bajba keveredtek, azok sokszor zavarukban a legegyszerűbb dolgot sem képesek megoldani. Egyszerűen segítségre van szükségük. Sokszor jó szóra, határozott szóra, egy erős kézre, amely megragadja őket. Sokszor szükségük van első segélyre. Tiszta tervre, józanságra, mindarra, amivel nem rendelkeznek éppen, mert teljesen összezavarodtak, megrémültek. Nos, ezt hozza el a segítő. A segítőnek ez a dolga, aki leereszkedik oda a bajba jutottakhoz. Hogy gondolkozzon, legyen erős helyettük, legyen józan, és hajtsa végre azoknak a bajba jutottaknak a megmentését. Testvéreim, a Szentírás nem illendősködik, úgy, ahogy mi szoktunk egymással. A Szentírás nem szépíti a helyzetet, úgy, ahogy mi szoktuk esetleg szépíteni a helyzetet, mikor a nagy karácsonyi ügyeskedésbe odaég valami, és azt mondjuk, ó, nem akkora nagy baj ez, te csináltad, örülünk neki. Szóval a Szentírás nem illendősködik, nem szépíti a helyzetet, hanem nyíltan odavágja a szemedbe és a szemembe a valóságot, ez pedig az, hogy bajban vagy. Méghozzá nem kicsi bajban, hanem halálos bajban vagy. Nem vagy a helyeden, nem vagy biztonságban. És a Szentírás világosan beszél arról, amit ma a napnál világosabban láthat mindenki, ha hajlandó még egy fél percre józanul gondolkozni, hogy az ember rendkívüli módon össze van zavarva. Az emberiség is össze van zavarodva, de ez tulajdonképpen a mi személyes zavarunk. Mi mindannyian össze vagyunk zavarodva. Elfogyott az erőnk, az ember ki van merülve, nincsenek tiszta gondolatai, valahogy nem akarnak a dolgok úgy működni, ahogyan tervezte. És még ha ez életben, úgy gondoljuk, nem is olyan nagy a veszély, mindannyiunk életének jön egy pillanata, amikor az ember rádöbben arra, hogy milyen halálos bajba vagyok. Ez pontosan az a pillanat, amikor a halál ránk néz. Amikor közelébe kerülünk a halálnak, és ezt nem fogja tudni egyikünk se elkerülni. Azok sem, akik most talán még vígan sielgetnek, és vígan hódeszkáznak. Azt mondja a Szentírás, bajban vagy. Lehet, hogy még nem érzed, de rendkívül nagy bajban vagy. Halálos veszedelemben vagy. Szükséged van arra, hogy valaki segítsen rajtad. Szól ez az üzenet azoknak, akik már összetörtek. Akik már érzik és tudják magukról is, hogy nagy az én bajom. És nagy az én szerencsétlenségem. Azt mondja az írás, hogy jön a segítség. De ez a segítség nem akárhonnan jön, hanem fentről jön. Fentről jön. Úgy, ahogyan a hegyi mentés esetén jön a helikopter, úgy terjeszti ki Isten az ő kezét, és noha felette áll ennek a világnak, küldi a segítséget. Megjött a segítség. Jött egy kötél az Istentől. Jézus előtt, több ezer évvel, a kötél ott lógott. Csak volt egy nagy probléma, hogy a bajba jutott, nem tudott ezzel mit kezdeni. Tudjátok, mi volt ez a kötél? Mondja meg valaki nekem, mi volt ez a kötél? Bibliaórásoknak kötelező tudni, ha más tudja, annak még jobban örülök. Nem. Köszönöm szépen. A törvény. Ez az Isten kötele, amit leeresztett ebbe a világba. A törvény. Odaadta Mózesnek. Azt mondta, ha megfogod, ha fölmászol rajta, megmenekülsz, meg vagy mentve. Csak mi a baj, testvér? Az a baj a törvénye, hogy hiába lógott ott a bajba jutott felé, hiába volt megragadható, az ember annyira nagy bajba volt, nem tudott ezzel mit kezdeni. Neked is ott lóg a kötél. Próbáld meg. Azt mondja Isten, ha komolyan veszed a törvényt, ha megpróbálod betölteni és teljesíteni a törvényt, megmenekülsz. Én magam próbáltam fiatal koromban, és egyszer-kétszer úgy gondoltam, már egész messzire jutottam. Aztán egyszer csak az ember visszacsúszik és leesik. Pont úgy, mint a tornaórákon. Ilyenek vagyunk, testvéreim. Ott volna a megmenekülés lehetősége. Mi történt azon a karácsonyon? Azt, testvérek, hogy eljött hozzánk egy valós személy, Jézus Krisztus, jött a törvény útján, az ígéret útján, a tisztaság útján, az egyetlen úton, amin jöhetett, lehajolt hozzánk, hogy összeszedjen bennünket, hogy megmentsen bennünket. Isten nem csak felette áll a világnak, hanem küldi a segítséget. Jézus Krisztus lett a mi valódi segítségünk, testvéreim. Ő legelőször is szólt, mert ő maga volt az Isten szava. Úgy mondja János evangélista, hogy az ige testé lett. Az Isten beszéde teljesült be előttünk. Az örökké való, Isten örökké való beszéde, amely nem olyan, mint az enyém vagy a tiéd, hanem amely hatékony beszéd. Az igazságot mondja, a valóságot jelenti meg előttünk. Az ige testé lett. Isten küldött egy megmentőt, Jézus Krisztust, aki azt mondta nekünk, hogy nektek nincs erőtök, de nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Nekem erős a kezem. Ne féljetek. Ennek a Jézusnak tiszta terve volt, arra nézve, hogy mi hogy menekülhetünk meg. Nem improvizálgatott, nem ott akarta kitalálni, hogy jaj, most mit csináljak, hogy legyen, hanem meghirdette, testvéreim. Nagyon korán és hamar meghirdette Jézus az ő beszédeiben azt, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van, az megmenekült, az üdvözült. Aki hisz a fiúban, ő volt az, aki elhozta nekünk bajba jutottaknak az első segélyt. Az első segélyt, amire a legnagyobb szükségünk van. Mit mondott Jézus némely embernek? Azt mondta, megvannak bocsájtva a te bűneid. Tudjátok, ez az Isten első segítsége és első segélye. Amikor valaki megérti Jézus Krisztusnak ezt a szavát, megvannak bocsájtva a te bűneid. Kedves testvéreim, hadd kérdezzem meg újra tőletek, miért jöttetek? Mert ez a nap, ami ma összesereglettünk, erről a mi megmentőnkről és üdvözítőnkről szól, Jézus Krisztusról. Mi őt ünnepeljük, és ezért őt hirdetjük. Hirdetjük, hogy eljött, hirdetjük, hogy felemelt, hirdetjük, hogy megmentett, és hirdetem, hogy itt van, Hirdetem, hogy felemel, és hirdetem, hogy téged is megment. Mi az, amit tehetsz? Hagyd, hogy végre tegyen veled valamit. Nem kíváncsi rá, hogy hogy kerültél ebbe a helyzetbe, mert ő tudja. Nem várja azt, hogy te olyan dolgot tegyél, amire képtelen vagy. Ő nagyon jól tudja, hogy te elesett vagy, bajba vagy, hogy te elveszett vagy. Egy dolgot tehetsz, hogy hagyd magad rá. Aki hisz, aki rábízza magát erre Jézus Krisztusra, azt ez a Jézus Krisztus megmenti, üdvözíti. Kimenti a bajából, fölemeli, és nem csak a bajok fölé emel bennünket, hanem fölé emel ennek a véges világnak is bennünket. Magához emel bennünket. Mert mit csinál ő? Helyreállít. Bennünket, akik eltévedtünk, bennünket, akik elszakadtunk, visszavezet az Atyához, hogy mi mindenkor ő vele lehessünk. Úgy, ahogyan ő ezt eltervezte, úgy, ahogyan ő erre megteremtette az embert, hogy mi mindenkor vele legyünk. Testvéreim, boldogok vagyunk, ha látjuk Jézus Krisztust, és boldogok vagyunk, ha vele vagyunk. És a mi életünkben különös öröm, hogy van egy nap, amikor erről az eseményről kiváltképpen megemlékezhetünk. Hadd bátorítsalak benneteket arra, fontoljátok meg, miért jöttetek. És ha hazamentek, és leültök otthon az ünnepi asztalokhoz, akkor állítsátok oda jelképesen, szimbolikusan Jézus Krisztust magatok elé, fölé. Mondjátok el szeretteiteknek, kicsoda Jézus Krisztus. Imádkozzatok ő hozzá, hálaadással és könyörgéssel. Attól függően megmenekültek, vagy éppen megmentésre várók vagytok. És én hirdetem nektek, hogy mivel ő azért jött, hogy üdvözítsen, minden megtett és megtesz azért, hogy mi megmeneküljünk. Nem fogja megvetni a mi könyörgésünket, nem vet meg bennünket, leszállt hozzánk, emberré lett értünk, hogy mi Isten gyermekeivé lehessünk. Boldogok, akik hallják, szívüket megnyitják ő előtte. Amen. Gyertek, kedves testvéreim, most fennállva válaszoljunk Isten igéjére a 329. dicséretünknek első és ötödik versét énekelve. A 329. dicséretünk első és utolsó versét énekeljük, itt állok jászolott felett.
Amen.
elfoglalva helyünket imádkozzunk, testvéreim. Háladással dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, aki eljöttél érettünk bűnösökért, bajba jutottakért, halálos, kárhozatos veszedelemben lévőkért, hogy megmentsél bennünket. Köszönjük, hogy vállaltad ezt az utat, és köszönjük, hogy életed árán is megmentettél bennünket, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk, üdvösségünk legyen, hogy helyreállhasson a mi kapcsolatunk az Atyával, és mindazokkal, akik az övéi, testvéreinkkel. Kérünk téged arra, bocsáss meg nekünk, hogy olyan sokszor elfeledkeztünk te rólad. És noha van egy ünnepnapunk, amikor a te értünk való jöveteledről megemlékezhetnénk, mi olyan sokszor ezen a napon elfeledkeztünk te rólad. Mással próbáltuk betölteni a te helyedet. Köszönjük, hogy emlékeztetsz most bennünket. És arra buzdítasz, hogy hívjunk csak bátran segítségül, mert nem szégyenül meg senki, aki a te nevedet hittel segítségül hívja. Köszönjük, hogy te ma is lehajolsz mindnyájunkhoz, akik téged szólítunk, kérünk téged, taníts bennünket imádkozni, és arra is kérünk, taníts bennünket téged úgy tisztelni, szeretni, ahogyan ez egy életre szóló megmentésért neked kijár. Köszönjük neked mindazt, amit értünk, tettél és teszel. Köszönjük, hogy te élsz, figyelsz ránk továbbra is. És köszönjük te neked, hogy nem csak az első segély van te nálad, hanem a gyógyulás is te nálad van. A helyes útra való visszatalálás is te nálad van. Magasztalunk téged ezért. Fogadd a mi hálánkat, és légy nékünk továbbra is segítségül. Amen.